Kedves testvérek, ma este tovább megyünk az Úr Jézus által elénk állított és bennünket tanított imádságban, a mi atyánkban, a Máté evangéliumának a 6. fejezetének a 12. versét olvasom föl, tehát Máté evangéliumának a 6. fejezetének a 12. verse így hangzik. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kedves testvérek, eljutottunk a mi atyánknak a gondolataiban, vagy az imádságban egy olyan ponthoz, ami én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember szívesen kihagyná ebből az imádságból. Vagy ha nem is hagynánk ki, de hát amikor talán elmondjuk, akkor egy kicsit halkabban mondjuk, vagy egy kicsit elharapjuk a szavakat, vagy lehet, hogy nem is mondjuk, vagy ha kimondjuk, akkor talán úgy gondolkozzunk, hogy hát lehet, hogy ezt azért annyira nem kell komolyan venni. És úgy gondoljuk, hogy hát ez egy olyan kérés, amivel sokszor nem tudunk mit kezdeni. Egy kicsit elbizonytalanodunk, hisz ugye azt olvassuk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Miért? Félünk talán ettől a gondolattól. Én azt gondolom, hogy azért, mert érezzük, hogy ezen a területen mindannyiunknak nagyon komoly erőtlenségünk, vagy talán mondhatjuk hiányosságunk van. Talán olyan gondolat ez, vagy olyan téma, amiben érezzük, hogy hát van mit titkolnunk. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Én arra gondoltam, hogy egy nagyon kínos területe ez az én életünknek, és hát olyan dolgok ezek, amikre nem szívesen szeretnénk gondolni, vagy erre a területre nem nagyon szeretnénk eljutni. Hisz Jézus leleplez ebben a rövid gondolatban bennünket, hisz hogyha őszinte az imádságunk, akkor Isten lelke eszünkbe juttatja azt, hogy mennyi elrontott kapcsolatunk van. Mennyi megterhelt kapcsolatunk van szeretteinkkel, gyermekeinkkel, testvéreinkkel. Mennyi megbántást adtunk már embereknek, mennyi megbántódás van már a mi szívünkben. Mennyi konfliktus helyzetbe kerültünk már emberekkel, és hát nem mindegyikből úgy jöttünk ki, ahogy szerettük volna. És ezért kínos számunkra, amikor Isten eszünkbe juttatja ezeket a dolgokat. És nem csak kínos, hanem valahogy úgy érzem, hogy ez sokszor meg is terheli az embernek a lelkét. Addig, amíg nem gondolunk vele, amíg nem jutatják eszünkbe, addig úgy el vagyunk nélküle. Nem gondolunk rá, de amikor az Úr arra tanít bennünket, hogy emlékezzünk meg ezekről, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor sokszor elénk jönnek olyan kapcsolatok, olyan szavak, olyan dolgok, amelyek bennünket ezen a területen megintenek. És tegyük a szívünket a kezünkre, én oda teszem, és mondjuk ki őszintén, hogy nagyon sok ilyen kapcsolatunk van, vagy nagyon sok ilyen hiányosságunk. Ha csak a környezetünkre gondolunk. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, aki azt mondja, hogy ne menjen le a napod a haraggal. Hányszor fekszünk úgy le, hogy összevesztünk szerettünkkel, nem voltunk képesek kibékülni vele, hányszor bántottunk meg embereket, és nem tettünk ellene semmit. Vagy gondoljunk arra az igére, amikor szintén Jézus mondja azokat a gondolatokat, és Isten igéje elénk is tárgya, hogyha ajándékodat viszed fel az Úrnak, és megemlékezel, hogy valamilyen felebarátoddal kapcsolatban vannak dolgok, amiket nem rendeztél el, akkor hagyd ott az ajándékodat, menj el, békülj meg vele. Hát hányszor tettük ezt meg? Vagy inkább azt kérdezem, hányszor nem tettük meg ezt, hanem mentünk tovább. Napokban Jákob története volt előttem, és abból is az a rész, ami eszembe jutott, majd később egyéb dolgokat is fogok róla mondani, amikor Jákob megérkezik a jabbók révéhez, átkel rajta, és várja az ő testvérét, hogy megérkezzen. És én többször mondtam már a gyülekezetben is, és ahol megjelenik, én nagyon képi ember vagyok, és én mindig valahogy megpróbálom beleélni magam abba, hogy vajon mit is érezhetett Jákob. Vajon mi volt a szívében? Isten igéje sok mindent elé megpróbál bennünk, nekünk ezen a területen is megmutatni, és nem csak Jákob, hanem Ézsaúnak a szívére is gondolok, vagy az ő gondolataira is gondolok, bár arról nem nagyon beszél Isten igéje, de bennem van az a gondolat, és bennem van az az érzés, hogy amikor Jákobot vár, azok nagyon kínos pillanatok voltak. Egy magába zárkózás, ami tele volt félelemmel, tele volt rettegéssel, tele volt bizonytalansággal, és ugyanakkor pedig eszébe jutottak azok a dolgok, amiket elkövetett az ő testvére ellen. Több évtizedes konfliktus, ami mögöttük van, és most szembe kell nézni a testvérével, és minden olyan kiszámíthatatlan. És én magamban elgondolkoztam azon, hogy ugye tudjuk Jákobnak a cselekedeteit, ugye, ahogy felállítja a családját előre, ugye, akik nem annyira fontosak, a szolgákat, és végigállítja, hogy ha majd jön a testvér, akkor talán mire a végére ér a haragjának, akkor már a legfontosabbakat, meg a legszerettebbeket nem fogja bántani. De én közben elgondolkoztam, hogy vajon hogyan jött Ézsau? Hisz azt mondja az ige, hogy felszerelkezett csapattal jön. A történetben, hogyha megnézzük, kiderül, hogy Ézsau nem azért jött, hogy bántsa az ő testvérét. Tehát nem azért jött, akkor miért jött sereggel? Mert ugyanazt gondolta, mint Jákob. Hallotta, hogy Jákob nagy nép lett. Hallotta azt, hogy milyen sokan vannak, és azt gondolta, hát jobb az, hogyha felkészülök arra, hogy megvédjem magam, ha éppen Jákob bántani akar. Tehát milyen volt az ő kapcsolatuk? Azt látjuk, hogy tele bizonytalansággal mindenki félt. Évtizedes konfliktusok, amelyekbe belekeseredtek, amely megmérgezte a lelküket. Én azt hiszem, testvérek, hogyha megint csak beleképzeljük magunkat ezeknek az embereknek az életében, és elgondolkodunk, akkor talán magunkba nézhetünk, és megkérdezhetjük, hogy vannak-e ilyen évtizedes kapcsolataink, amik nincsenek lezárva. Olyanok, amelyek a mi lelkünket is eszi, és nem tudjuk hova tenni. Bevalljuk őszintén, szeretnénk elfelejtkezni ezekről, és egyre inkább konzerváljuk őket. Lehet, hogy elnyomjuk, de egyszer szembe kell nézni ezekkel. Szembe kellett nézni Jákobnak is, Ézsaúnak is. Egyszer el kell jutni oda, hogy szembenézzek azzal, amit elrontottam. Napokban egy idős testvért látogattunk meg, és amikor én idős testvéreket látogatok, mindig úgy indulok el, hogy na vajon milyen bátorítást fogok tudni nekik adni. És amikor oda megyek, órák telnek el úgy, hogy meg se szólalok. Mert a testvérek azért mondják. Elmondják mindazt, ami velük történt. És a napokban, amikor meglátogattuk ezt az idős testvért, a végén azt mondtam neki, hogy tudod testvérem, az a jó, amit sokan elmondtak már, hogy az ember idős korára annyi mindenre tud emlékezni. Eszébe juttak olyan dolgok is, talán a magányban, a csendességben, amiről nem is gondolta, hogy azok előjönnek. És én mondtam neki, hogy én pedig mindent elfelejtek, én azt se tudom, hogy mi volt tegnap. Igen, fiatalkorban lehet, hogy elfelejtjük. Időskorban valahogy Isten ad nekünk egy képességet arra, hogy emlékezzünk, és ez jó. Egyrészt emlékezzünk arra, hogy mennyi jót tett velünk az Isten, és ez a testvér elkezdte sorolni, és mondta, de nem csak ő, már többször tapasztaltam, hogy mennyi minden jó dolgot élt át az Isten jelenlétében. De nem csak erre jó, hanem ezek a testvérek sokszor elmondják azt is, hogy hol rontották el. Arra is emlékeztet bennünket, amit elrontottunk, és ezzel is szembe kell néznünk. Tehát az egyik dolog, amit mindenképpen láthatunk ebből az igéből, hogy Isten emlékeztet bennünket, hogy nézzünk szembe az elrontott dolgokkal. Majd még erről beszélünk, de szeretnék még egy pillanatra megállni, és egy másik aspektusát megemlíteni ennek az ige szakasznak. Mert van ennek egy másik mondani valója, ami azt gondolom, hogy szintén árnyékként vetődik a mi imádságunkra, ami miatt szívesen kihagynánk ezt az egy mondatot, ezt a két részmondatot, vagy ezt az összetett mondatot az imádságunkból, és ez pedig az a gondolat, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. A bűn kérdése. Isten erre bennünket emlékeztet. A bűnnel nem akarunk foglalkozni. A bűnt szeretnénk távol tartani magunktól, annak a gondolatát is. Pedig azt mondja Isten igéje, hogy minden egyéb kapcsolatunknak, minden elrontott dolgunknak az alapja az, a kiinduló pontja az, hogy Istentől elszakítottak vagyunk. A bűn miatt vannak konfliktusaink, a bűn miatt történik meg, hogy megbántunk embereket. Igen, a bűn az alapja, és erről Isten újra és újra erre bennünket Isten újra és újra emlékeztetni akar. Térjünk csak egy kicsit vissza Jákob történetéhez, mert azt látjuk, hogy az a kérdés, és az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon hogyan alakulhatott ki Jákob és Ézsau között egy ilyen mély szakadék. Mi hozta el azt, hogy két ember és két gyerek, ugye akiknek vannak gyerekei, és hát nagyon sok embernek van is, látja a gyermekeit kicsi korban, és azt látja, hogy olyan önfeledten tudnak együtt játszani. Persze vannak konfliktusok, de hát ez a gyerekeknél nem probléma. Ők ezt megoldják, de hogy olyan szeretettel tudnak egymással bánni. Éppen a szerdán Kisvárdában voltam, ahol szintén meghívtak az alkalomra, és ott mondtam el, hogy a 6 éves gyerekem esténként sokszor jön hozzám, és mondja nekem azt, hogy apa, a testvéreim nem akarnak mellettem aludni. A 6 éves gyerek, ugye a gyerekek galérián vannak 3-an, és hát matracok vannak letéve, és azon alszanak, de össze van tolva a matrac, és a két nagyobb között alszik a kicsi, de a kicsi mindig valakihez oda akar bújni. És jön le este hozzám, hogy apa, nem akar odaengedni magához, nem engedi, hogy oda bújjak. És hát aztán megkérem őket, hogy valaki engedje már meg. Igen, nagyon jó dolog, amikor azt látjuk, hogy persze vannak konfliktusok, de az, ahogy ők együtt tudnak élni, mozogni, az egy csodálatos dolog. És amikor felnőnek, Jákob és Ézsau is, amikor felnőtt, egyszer csak azt látjuk, hogy olyan szakadék van közöttük, olyan ellentét van közöttük, hogy az ember nem érti, hogy lehetett ezekből a gyerekekből ilyen felnőtt. Mi ennek az oka? Hogy jutott el idáig ez a két ember? Az, hogy Ézsau képes lett volna megölni az ő testvérét, Jákob pedig hát nagyon galád módon ha lehet, akkor mindenből kifordítani az ő öccsét. Hát, létezik ilyen? Hát az az igazság, hogyha nézzük a mai életet, hányszor látunk ilyeneket, amikor testvérek ilyen kapcsolatban vannak. Mondhatjuk azt, ahogy szokták mondani, talán még egy pohár vízben is képesek lennének megfojtani egymást. Hogy kerülhet az ember ilyen helyzetbe? A történetből kiderül ez. Az oka az, hogy mindketten elszakadtak Istentől. A bűn az, ami őket erre vezette. És így végig gondoltam azon, végig véve az Úr Jézus imádságának a gondolatait, amit ma ezen a héten végigvettünk, és azon gondolkoztam el, hogy vajon hogy néztek ők, vagy hogy látták ők az Istent? Úgy néztek, mint atyára? Úgy néztek ők Istenre, akinek a nevét meg akarják szentelni? Akinek vágynak az országára? Vagy akinek a akaratát mindenek felé helyezik? Vagy akiben bíznak, hogy mindennapi kenyerüket megadja? Hát testvérek, nagyon messze álltak ettől. Mind Jákob, mind Jákob és az ő testvére Ézsau. Mit látunk, hogy mire vágytak ők? Jákobot az áldásokból csak az anyagiak érdekelték, Ézsau pedig nem fogta fel, hogy az isteni áldás sokkal több, mint az az anyagi gondoskodás, amit Isten tud adni. Ugye mit ér nekem az áldás, hogyha itt halok meg éhen? Ugye? Ha én éhezek. Tehát addig jut el az ember. Mi az, amit Isten szeretne a mi életünkben, hogy harmonikusan éljünk? Van egy nagyon szép kép a lelkemben, hagyosszam meg ezt a testvérekkel, egy bibliai részhez, és hogyha ezt elolvasom, vagy ha gondolok rá, akkor mindig valami nagyon jó érzés fog el, és valami megfoghatatlan vágy is. Ez a kép a Biblia első lapjain található. Maga a történet nem egy szép történet, amiben bele van ágyazódva, mert arról szól, amikor az első emberpár fellázad Isten ellen, és azt mondja a Szentírás, hogy elbújnak, és jön Isten, és azt mondja az ige, hogy szólította az Isten az embert, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. Nagyon szép kép. Isten, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. Hogy Isten lement, lejött az emberhez. És ez nem arról szól, hogy Isten most, amikor látta és tudta azt, hogy az ember vétkezett, na most lejött és megmutatta magát, hanem arról szól ez a történet, hogy Isten ilyen közel jött az emberhez, hogy kereste őt. És mi volt az, ami leginkább őt meglepte? Hogy az az emberpár, aki minden nap várta őt, mert szeretett volna vele lenni, mert szemtől szembe beszélni vele, az most nincs, elbújt. Isten hűvös alkonyatkor a kertbe jár. És így tudom megérteni azt, amit Pál mondott, hogy szeretnék az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb. Isten közelében lenni. És Isten, és az ember ezt a közösséget dobta el. És ennek a következménye lett, hogy Káin megölte az ő testvérét is, és a bűn mindenre kihatott, a mi életünkre is. Az eredendő bűn, ami ott van a szívünkben, az életünkben, erre hívja fel az ember figyelmét Isten. És itt hadd álljak meg egy kicsit, mert ma manapság nagyon divatos az a gondolat, és többször hallottam már, hogy Isten keresi az emberben az eredendő jót. Testvérek, nincsen az emberben eredendő jó. Bárhogy becsapnának bennünket, hogy lássuk meg az eredendő jót az emberekben. Isten nem beszél az eredendő jóról. Azt mondja az apostol, hogy nincsen bennem semmi jó. Semmi. És az ige azt mondja, hogy mindannyian vétkeztek. Nincsen egy igaz, még egy sem. És Isten eljutott odáig a bűnbeesés után, hogy kimondta azt, ami nagyon fájdalmas volt, hogy megbántam, hogy teremtettem az embert. Ne akarjuk magunkat becsapni, hogy jók vagyunk. A bűneinket le kell tenni az Isten elé. Nincs különbség. És ez a mi nyomorúságunknak az alapja, az elszakítottságunknak az alapja a bűn. Testvérek, ezért nem vagyunk képesek, és megint hadd soroljam fel, atyánknak szólítani Istent, megszentelni az ő nevét. Ezért nem vagyunk képesek arra, hogy vágyjunk Isten országába, hát az emberek ezért nem mennek templomba. Ezért nem olvassák az igét, mert nem vágynak. Egyszer olvastam valahol azt, hogy egy lelkész mondta valakiknek, aki mondta, hogy hát ő szeretne az Isten országába bejutni, és megkérdezte tőle, hogy minek akar maga oda bejutni? Mit akar ott? Hát én üdvözülni akarok. De mit akar ő ön ott? Hát maga itt a földön sem vágyik a testvérek közösségébe. Hát maga ott se fogja magát jól érezni. Igen, vágyunk mi az Isten országába. Szeretnénk azt, hogy Isten országa itt legyen az életünkben. Vágyunk-e arra, hogy Isten akaratát cselekedjük, hogy legyen meg az ő akarata? Nem. A bűnös ember nem vágyik rá. Ezért van szívünk tele aggodalmaskodással, félelemmel, és ezért nem tudunk megbocsátani sem. Testvérek, ezért boldogtalan a mi életünk. Még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy mindenünk megvan. Jákobnak mindene megvolt. És mégis olyan nyomorultnak érezte magát. Olyan nyomorultnak. Pedig Isten megáldott a gazdagon. Testvérek, lehet bármink a világban. Lehet vagyonunk. Lehet biztos megélhetésünk, amit ma olyan fontosnak és olyan nagy kincsnek tartunk. Tényleg az. Lehet szép családunk. Lehetnek gyermekeink, unokáink, akiben gyönyörködünk, lehetnek barátaink, lehetnek testvéreink, de addig nem tudjuk értékelni őket igazán, amíg nem lesz örömünk, amíg meg nem békülünk Istennel. Addig semmit nem fogunk ebből élvezni, mert tele leszünk aggodalmaskodással. Addig, amíg meg nem tapasztaljuk, hogy Isten megbocsátja a mi bűneinket, amíg fel nem ismerjük azt, hogy Jézus Krisztus által, az ő kereszthalála által, aki helyettem halt meg ott a kereszten, nekem Isten bűnbocsánatot adott. Addig, amíg úgy nem jövünk, mint a tékozló fiú, amikor kimondjuk, hogy Uram, vétkeztem ellened, az ég ellen. Amikor végre eljutok oda, hogy nem a feleségemet hibáztatom, nem a testvéremet hibáztatom, nem mindenkire megpróbálom rátolni az én erőtlenségemet, vagy hibáimat, hanem kimondom, hogy én vagyok a hibás. Addig nem lesz örömünk. És mit olvasunk a tékozló fiú történetében? Hogy amikor meglátja az atya ezt a fiút, akkor előszalad, átöleli, megcsókolja, megtisztítja, és azt mondja, hogy örüljünk. Szó sincs arról, hogy kimondaná, hogy fiacskám, hol van a vagyon? Mit tettél vele? Pedig mindent eltékozolt. És úgy elgondolkoztam azon, hogy fájt Istennek az, amikor a fiú egy nap fölállt, és azt mondja, hogy apám, add ide a vagyont, rámeső részét. Nem tudom, hogy élte át már valaki azt, hogy a gyermeke, hát, olyat mondott, ami fájt, ami a szívemig hatott, és azt mondtam, hogy ezt nem érdemeltem meg. Hányszor éli át ezt az ember? Mindig eszembe jut az a rövid kis gondolat, amit egyik testvérnő mondott, hogy testvérem, amíg kicsik a gyerekek, addig jó, mert csak a lábunkat tapossák, de felnőnek, akkor a szívünket fogják. Hányszor éltük át ezt, és fájt? És néha olyan jó lenne megmondani, hogy hát, ezt is ezt tetted. De az atya nem mondta ezt a fiúnak. Nem is említette se a vagyont, ami nagyon sokat jelentett, sem azt a fájdalmat, ami a szívében van. Fel tudjuk mérni ezt, testvérek. Milyen nagy dolog, hogy Isten háta mögé vetette az én bűnömet. És amikor megjön a fiú és a nagyobbik fiú, és elmondja, hogy apám, hát mit teszel? Hát nem érdemli ez meg. Akkor azt mondja a fiának, hogy örülnöd kellene, fiam. Ezek már nem lényeges dolgok. Ne is említsd, ez már nincs előttem. Velem együtt kezdjél el örülni. Az atyának erre a nagy szeretetére emlékeztet bennünket ez a ige szakasz, amit ma felolvastunk. Ez a két összefűzött kis gondolat. Bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ami miatt talán egy kicsit félünk ettől az igétől, két dolgot említenék még, hogy ez félreérthető. Úgy bocsáss meg, Uram, a mi vétkeinket, miképpen mi megbocsátunk. Azt hiszem, hogy ha így értelmezzük ezt az igét, akkor tévúton vagyunk. Egyszer azt tanították nekem még, amikor teológiára jártam, hogy amikor egy ige szakaszt magyarázunk, azzal az egész Bibliát kell magyarázni, és egy ige szakaszt az egész Bibliából kell magyarázni. Nem lehet kiragadni belőle dolgokat, és hogyha megnézzük a Szentírás üzenetét, akkor egy nagyon fontos dolgot látnunk kell, ami bennünket ezen a területen kiigazít. Hogy Istennél nem lehet semmilyen cselekedettel kiérdemelnünk a bocsánatot. Tehát értsük meg, hogy nem úgy fog nekünk Isten megbocsátani, ahogy mi megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. A bocsánat az Jézus Krisztus által van. Ha Isten úgy bocsátana meg bennünk, nekünk, ahogy mi tudunk megbocsátani a másoknak, hát akkor nagyon nyomorult helyzetbe kerülnénk. Mert mi hogy tudunk megbocsátani? Akkor miért fűzi össze ezt a két gondolatot az Úr? Mert ezzel is emlékeztetni akar bennünket, hogy milyen nagy az ő kegyelme, hogy milyen nagy dolog az, hogy megbocsátott nekünk. Testvérek, könnyű megbocsátani? Könnyű? Vagy könnyű elmenni oda a másiknak és azt mondani, hogy bocsáss meg nekem? Ezt elrontottam? Hát nem könnyű. Nem könnyű. És talán azért, mert Isten igéje, maga Jézus Krisztus összeköti ezt a két gondolatot ezzel, azt szeretné nekünk megmondani, hogy lássuk meg, hogy milyen nagy dolgot tesz Isten, amikor megbocsát. Mert a mi bocsánatunk milyen? Megbocsátok, de. Megbocsátok, de hát nehezen tudom elfelejteni. Hányszor mondjuk, hogy megbocsátunk, és testvérem, ott van a szívemben a... Én nem haragszom rád. És amikor következő alkalommal találkozunk, akkor hát megint csak ez jut eszembe. Csak ezt csináltad velem, nem? Megbocsátottunk a szívembe, de nem tudjuk elfelejteni. Hát amikor Isten megbocsát nekünk, és ezre akar bennünket az Úr tanítani, hogy amikor megbocsát, akkor érezzük azt, hogy ő nem így bocsát meg, és hogy ez milyen nagy dolog, mert mi nem tudunk úgy megbocsátani. Mi mindig fogunk emlékezni ezekre a dolgokra. És hogyha ezt tudjuk, akkor fel fog ragyogni előttünk Istennek a kegyelme. Mondhatjuk, hogy felragyog te néked a Krisztus. Hogy ez milyen fontos és milyen csodálatos dolog, amit Istentől kaptunk. És a másik dolog, hogy arra emlékeztet, hogy csak azt tud megbocsátani. Azt képes megbocsátani, azt tudja elrendezni a dolgait, azt tud bocsánatot kérni, aki maga is megtapasztalta Isten bocsánatát. Csak az. Mikor békült ki Ézsai és Jákob? hát akkor, amikor elrendezték Istennel az ő dolgokat. Addig nem. Addig nem megy. És ez a megbékélés hozhat el életükben azt a nagyon félrevált eseményt, amikor aztán a két testvér találkozott, és egy csodálatos dolog történt. Azt mondja az ige, átölelték egymást, és sírtak. Sírtak. Ebben a könyvben benne volt a bűnbánat, benne volt a megbocsátás, benne volt a bocsánatkérés, és meg benne volt a felszabadult öröm. Minden benne volt ebben. Testvérek, ma este Isten szeretné a szívünkre helyezni ezeket a dolgokat. Azt szeretné megláttatni velünk, hogy milyen nagy az ő kegyelme. Hogy Isten Jézus Krisztusban megbékélt velünk, és megbocsátott. És hogyha ezt a bocsánatot elfogadjuk, Isten bennünket is megerősít arra, az ő lelke által alkalmassá, képessé tesz arra, hogy mi is tudjuk az elrontott dolgainkat, az elrontott kapcsolatainkat helyrehozni. Nem azért, mert Isten ezt várja tőlünk. Nem azért kell rendbehozni az elrontott dolgainkat, nem azért kell bocsánatot kérni és megbocsátani, mert ha mi nem bocsátunk meg, akkor Isten sem bocsát meg nekünk. Nem azért, hanem azért, mert megértettük, hogy csak úgy tud megnyugodni a szívünk, és így tudunk békességre jutni, mert mi is megtapasztaltuk Isten szeretetét. Még egy gondolat a végére, amikor Zákeus felállt, és azt mondja, hogy amit valakitől patvarkodással elvettem, négy annyit adok neki, és a vagyonomnak a felét szétosztom. Jézus nem mondta neki azt, hogy van egy hiányosságod, ezt meg kéne tenned. Nem, ő ezt megértette. Képzeljük csak el, ott még csak kimondtad, amikor elindult ez a vámszedő a városba, és végigjárta a várost, és azt mondta az embereknek, bocsáss meg, itt van, amit elvettem, négy annyit adok. Hát ma lett üdvösség ennek a háznak. Igen, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Isten erre szeretné a mi szívünket indítani, megérteni Istennek a hatalmát, Isten szeretetét, megbocsátó kegyelmét, és megérteni azt, hogy Isten ezáltal akar nekünk boldog, szent, tiszta életet ajándékozni, amiben képesek vagyunk másoknak megbocsátani. Imádkozzunk azért, hogy Isten ezt a mi szívünkben is végezze el. Amen.